testvérek, kedves gyülekezet, Ézsaiás próféta könyvéből olvasom föl ma délelőtt az Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből az 55. fejezetnek a 10. versét hallgassuk meg. Tehát Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetének a 10. verse így szól: mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt a magot, és magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem is, amely a számból kimegy, és nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, advent első vasárnapján, amikor ugye Zakariás könyvéből azt olvassuk az adventi üzenetben, hogy királyod érkezik hozzád, aki diadalmas, akkor mellé téve az útmutatónak az igéi ezt a felolvasott verset is, amiben nagyon nagy bátorítást akar Isten nekünk adni. Hogy amiképpen az eső, a hó, amely lehullik erre a világra, a földre, és megtervi annak a gyümölcsét, azonképpen az Isten igéje is nem fog visszatérni az Úrhoz, anélkül, hogy gyümölcsöt ne teremne. És ez egy nagyon fontos adventi üzenet. Azért fontos üzenet, mert Isten arról tesz bizonyságot, hogy ő képes megcselekedni, ő képes megtenni, ő képes megoldani mindazt, amire mi képtelenek vagyunk. Ő képessé vál, vagy képes arra, hogy a mi gondjainkat, amit elé teszünk, amit a kezébe helyezünk, azt megoldja. És nem lesz hiába való semmi az életünkben, amit az ő dicsőségére, az ő akarata szerint cselekszünk. Nagyon kedves volt a 24. Zsoltár, amely a királyról szól, aki bevonul, és azt mondja a zsoltáríró, hogy tárjátok ki a kapukat. Milyen kapukról beszél a zsoltáríró? Mi is az, amit szeretne elénk állítani? Milyen kapuk táruljanak ki, hogy bejöjjön a dicsőségnek a királya? Nem ajtókról van szó, bár nyilván nagyon jó dolog arra gondolni, hogy amit emlékezzünk, csak Józsi mond az utolsó országgyűlésén, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálok. Ebben benne van az, hogy ő megnyitja az ő lakásának, hát ha azt lehet mondani lakásnak, amit Józsi magának mondhatott, ő megnyitja az ő házát Istennek, ő vele akar élni, az ő családjával együtt neki akar szolgálni, de amikor a zsoltáríró Dávid azt mondja, hogy nyissátok meg a kapukat, akkor azokról az ajtókról, a szívnek azon ajtajáról szól, amelyen engedjük, hogy Isten belépjen az életünkben. De talán megkérdezhetnénk azt, hogy de miért? Miért szükséges nekünk az, hogy Isten belépjen az életünkbe? Talán sokszor még az a gondolat is megfogalmazódik, ami olyan sokszor az embernek a gondolata, hogy de hát nehogy már valaki rátelepedjen az én életemre. Nem szeretjük. Szeretjük életünkben azt az intimitást, ami azért jelen van. Szeretjük, hogyha a házunknak van egy része, vagy maga a házunk, amely a mi várunk, ahova mi bemegyünk, amiről maga az Úr Jézus mondja azt, hogy amikor bementek a ti belső szobátokba, fontos, hogy a életünknek legyen egy intimitása, legyen egy rész, ahol visszavonulhatunk, ahol a családunkkal együtt lehetünk, ahol elcsendesedhetünk. Szükségünk van erre. Hisz ebben a világban élünk, ebben a rohanó világban élünk, ahol annyiféle dolgot tapasztal az ember, és valljuk be őszintén, hogy olyan jól esik hazamenni. Olyan jól esik benyitni a lakásunkba, és azt mondani, hogy igen, ez az a hely, ahol megnyugodhatom, ahol egyedül lehetek, vagy a családommal együtt tölthetem az időmet. Igen, fontos ez. És mégis azt mondja az utolsó országgyűlésem, Józsué, hogy én megnyitottam az ajtómat az Úr előtt, és megnyitom a szívem ajtaját is Isten előtt. Lehet, hogy sokan azt gondolják, és sokan talán egy kicsit visszahőkölnek ettől, hogy miért is uralkodna Isten a mi életünkön. Megmondja a Zsoltáríró, mert arról beszél, hogy az a király, aki bejön az én életembe, az a király, aki szeretne az én életemnek a része lenni, azt mondja, hogy az Úré a föld, és annak teljessége, ő alapította, ővé a hatalom és a dicsőség. És olyan urat befogadni az életemben, akinél az erő van, a hatalom, vagy ha az új szövetségi gondolatot nézzük, akkor aki úgy szerette, és úgy szeret engem is, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, engedjük be a mi életünkbe őt. De miért is kell, hogy benne legyen, vagy jelen legyen Isten az én életemben? Amikor az Úr Jézus bejött ebbe a világba, amikor Isten elküldte az ő egyszülött fiát, akkor látjuk, hogy miért is kellett neki eljönni. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek azért, hogy én nyugalmat adjak nektek. Az advent üzenete nem csak az, hogy mi készülünk a karácsonyra. Nem csak az, hogy egy 4 hét vagy 4 vasárnapnyi időszak, most tulajdonképpen 5 vasárnap lesz, vagy 5 hét lesz, 4 vasárnapnak az időszaka, mikor meggyújtunk egy gyertyát, és hát egy kicsit készülődünk fenyőágakkal, gyertyával, díszítéssel arra, hogy hát, hogy méltóképpen fogadjuk a karácsonyi üzenetet, amely olyan melegséget, olyan szeretetet, olyan csodálatos érzést és élményt ad az embernek. Nem az advent üzenete az, hogy Isten jelen akar lenni a mi életünkben. Isten, vagy az advent üzenete az, hogy az a hatalmas és erős király, az a teremtő Isten be akar lépni a mi életünkbe. És nem azért, hogy úgynevezett módon uralkodjon rajta. És ott az uralkodást abban az értelemben értem, ahogy sokan gondolják, hogy mintha Isten rá akarna telepedni az életünkre, és azért jön, hogy megfosszon bennünket a saját akaratunktól. Nem így jön Isten, amikor az Urunk akar lenni, hanem aki azért jön, hogy az ő erejével, az ő bátorításával mellettünk legyen. És nekünk erre szükségünk van. Mert azt olvassuk itt az igében, hogy amiképpen leszáll a földre az eső és a hó, és megtermi az ő gyümölcsét, aképpen termi meg Isten a mi életünkben azt a gyümölcsöt, amire nekünk szükségünk van. És azért érdekes ez a gondolat, mert tudjuk nagyon jól, hogy a gyümölcstermés emberileg nézve egy nagyon kockázatos vállalkozás. Az, hogy gyümölcs teremjen az életünkben, az, hogy amihez hozzákezdjünk, az bejöjjön, ugye, ahogy szokták mondani, az egy nagyon kockázatos vállalkozás. És hányszor tapasztalták már meg az emberek, hogy amikor nem jött be, amikor nem sikerült, amikor nem annyi termett, vagy a vállalkozásunk nem sikerült úgy, ahogy mi szerettük volna, vagy az elképzelésünk nem valósult meg úgy, ahogy szerettük volna, akkor teljesen kétségbe estünk. Hogy vajon mi lesz akkor most? Hát ebben a helyzetben is mellénk akar állni az Úr. Hányszor mondják az emberek, amikor éppen a földműveléssel kapcsolatban beszélgetünk, hogy hát tulajdonképpen nem éri meg ma már, hogy az ember a saját kis kertében bármit is termeljen. Nemrég a szüleimmel beszélgettünk, ott kicsit emlékeztünk arra, hogy amikor disznót tartottak, nem sokat, egy disznónk, vagy maximum két disznónk volt, aztán a szüleim csirkét tartottak, és beszélgettünk arról, hogy milyen szép idő volt az, legalábbis nekünk, mert mondtuk neki, hogy az úgy megérte a csirkét tartani, meg az állatot tartani. És akkor ők mondták, hogy nektek. Mert ugye mi mindig kaptunk húst, mindig kaptunk csirkét, nektek. De nekünk, nem csak azért, mert nekünk adta, hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen lehet, hogy megette magát, ahogy szokták mondani a jószág, mert sokkal többet költöttünk arra, hogy őt felneveljük, mint az, ami tulajdonképpen bejött. Lehet, hogy ha összeszámoljuk azt a pénzt, amit beleöltünk, akkor lehet, hogy megvehettük volna, lehet, hogy másfél szeresét a boltba. Tehát, hogy megéri-e? És az életünk sok-sok területén van ilyen kérdés, hogy dolgozunk, tesszük a dolgunkat, éljük az életünket, és aztán milyen gyümölcse van ennek? Hova jutunk el? És hogyan lehet az embernek újra erőt meríteni? Emlékezzünk csak Mózesre, aki a 90. Zsoltárban azt mondja, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság. És elszáll, tova tűnik, mintha repülnénk. Igen, milyen nagy kérdés az, hogy az ember küzdködik, próbálkozik, teszi a dolgát egész életében, de vajon van-e annak gyümölcse? Vagy látjuk-e azt a gyümölcsét, amit mi szerettünk volna, hogy meglegyen, hogy kialakuljon, hogy örülni tudjunk neki? Ó, mennyi elkeseredett ember van, aki hátra nézve az életére azt mondja, hogy hát semmi vélet minden. Pedig én annyira igyekeztem. Pedig nekem ott volt az életemben az elgondolás. És talán eszünkbe juthat az, amit Salamon idős korában mondott, ami sokszor talán az ember szívében elő is jön, aki ismeri ezt az igét, amikor azt mondja Salamon, hogy minden hiába valóság, és a léleknek a gyötrelme. Igen, dolgok, amiket megteszek, az nem úgy jön be, és olyan hiába valóvá válik az a hatalmas munka, amit belefektetünk. És van-e erőnk arra, hogy ezek után felálljunk? Van-e hitünk abban, hogy érdemes egyáltalán tovább indulni? Van-e értelme annak, amit tennünk kellene? Jónás prófétára gondoltam, aki egy nagyon megosztó személyiség, vagy mondhatjuk azt, hogy a Bibliának egy olyan személyisége, amelyet nem nagyon szoktunk, csak nagyon az életének egy nagyon kicsi szakaszában pozitív példaként állítani, és ez a szakasz, amikor imádkozik ott a cedd gyomrában, amikor a mélyből felkiált, és Istennek a bocsánatát kéri. De inkább arra szoktunk gondolni, amikor Jónásra kell, vagy fordul a tekintetünk, hogy Jónás, aki aki engedetlen volt Istennek, aki azt mondja Jónásnak, menj el Ninivébe, és mondd el az én üzenetemet. És lehet, hogy mi olyan könnyedén pálcát törünk Jónáson, és gondoljuk azt, hogy hát igen, Jónás, aki egy engedetlen ember volt, de én mindig elgondolkodom azon, hogy hogyan jutott el Jónás ide. Hisz Jónásról maga az Isten igéje mondja, hogy próféta. Hogy mi az oka, hogy valaki eljusson odáig, hogy nem teszi meg, amit Isten mond neki. Talán azért, mert nem tud benne bízni. És én el tudom képzelni a prófétaságról, a prófétáról, aki lehet, hogy sok feladatot kapott Istentől már, és hát arra kellett rájönnie, hogy az ő munkája, amit elvégez, az a sok energia, amit belefektet abba, amire Isten elküldi, olyan ritkán hozza meg a gyümölcsét. És nézzünk csak a saját életünkre, a hívő életünkre, hogy mennyi mindent befektettünk ebbe, mennyi mindent próbáltunk megtenni, felnevelni gyermekeinket, hitben tartani őket, és hát olyan kevesen tudják azt elmondani, hogy hát igen, amit belefektettem, az olyan bőven megtérült volna. Hanem ezt látjuk is. És itt van Jónás, akit az Úr elküld Ninivébe, de már nem tud bízni abban, hogy megéri ezt a hosszú utat végigjárni. És ezért mondja ki, hogy olyan hiába valóságnak tűnik ez az egész. Persze én tudom, hogy ez nem lehet mentség az ember számára, de testvérek, igen, abban az értelemben meg tudom érteni Jónást, hogy egyrészt egy ellenséges nép közé küldte Isten, aki egyébként sem szeretett Jónás, de a probléma inkább ott van, és a fájdalom ott van, hogy nem is hitt abban, hogy amit Isten megígért, az meg fog tudni be fog tudni teljesedni, mert hát én ismerem azokat. Az a nép egy olyan nép, amelyre már Isten is azt mondta, hogy elpusztítom ezt a várost, mert az ő bűne már feljutott az égig. Hát akkor Jónás miben hinne, amikor ő látja a valóságot? Hogyan változhatna meg? Igen, van valami haszna annak, hogy én oda megyek. Annyiszor csalódtam már, annyiszor tapasztaltam meg, hogy én munkálkodok, de milyen gyümölcse van. Amikor Pál apostol Timóteusnak írja az utolsó levelét, és elmondja azt, hogy mennyi mindenki elhagyta őt, hogy most egyedül maradt. Valaki a feladatait látja el, valaki hátat fordított a hitnek, és azt mondja, hogy egyedül vagyok, már csak Lukács van velem, és gyere, síjes hozzám. Testvérek, gondoljunk csak bele a párra, aki az egész életét végig harcolta. Egész életében az Isten ügyének élt, és ott van az élete utolsó napjaiban, szakaszában, börtönben, és vissza kell emlékezni arra, hogy milyen is volt az élete, mit is tett, hogyan is cselekedett, és nyilvánvalóan fölmerül a kérdés az van, hogy vagy az okból, hogy vajon amit tettem, amit életemben cselekedtem, annak van gyümölcse? Hisz az egyik elment, a másik elhagyott, a harmadik hátat fordított. Át kellett élni, hogy azokért, akikért majdnem, hogy az egész életét odaszánta, azok gúnyolták őt, kétségbe vonták az ő apostolságát, képességeit, munkáját. Testvérek, minden hiába valóság, mondja az apostol. És annyi csalódás és annyi kudarc. És nézzük csak meg, hogy hány ilyen történetet olvasunk a Bibliában. Illésről, aki majdnem, hogy az egész életét feláldozta. Kockára tette az életét az ő népéért. Sokat kockáztatott ő, amikor egyedül kiállt azért, hogy Isten ügyét védelmezze. És nem magáért, és nem csak Istenért, hanem a népért is. Őértük tette, és aztán csalódott, amikor azt látta, hogy egyedül maradtam, Uram. Egyedül maradtam. Vagy gondoljunk Mózesre, aki 40 évig küszködött az ő népével a pusztában. És hát milyen köszönetet kapott ő. Minden dolog, amit tett, minden esemény, ami történt Izrael népe életében, minden kudarc, amit a nép átélt, az a Mózesnek a számlájára lett írva. Állandóan te voltál az. Miért hoztál ki, hogy éhen halljunk? Miért tetted ezt velünk? Miért nem imádkozol értünk? Szóval, hogy annyiféle dolgot cselekedett, és oda szentelte az életét, és mégis azt látjuk, hogy semmibe sem vették azt a munkát. Hát minden hiába valóság. Megérte a fáradtságot? Hogy mi lett volna, ha tudták volna előre ezek az emberek, hogy milyen lesz az életük. Jeremiás azt mondta, hogy Uram, rászedtél engem, és én rászedettem. És én annyit gondolkoztam már ezen a gondolaton, hogy hogy is van ez? Rászedtél, Uram, és én rászedettem. Mint hogyha Isten eltitkolt volna valamit előle, mintha a szépet mutatta volna meg. De valóban ezt érezte Jeremiás. Én mondhatom, hogy nem erre szerintem el. Én nem ezt vártam. Én ettől sokkal sikeresebb életre gondoltam, amikor az Úr segítségére indultam, ha így mondhatjuk, az ő szolgálatába indultam. Én abban az erőben bíztam, amivel Isten majd mellettem áll, és most nem látom a gyümölcsét. Rávettél, Uram, engem. És most itt állok, hogy nem látom, hogy az életemnek olyan nagy lenne a gyümölcse. De aztán kimondja ott Jeremiás a 20. fejezetében, az ő könyvében, amikor egy kicsit elgondolkodik, egy kicsit magába száll, de azt mondja, hogy de az Úr velem volt. Ma a 24. Zsoltárban azt olvassuk, hogy engedjétek be a ti kaputokon. Hogy mikor tapasztaljuk meg az Úr segítségét az életünkben? Amikor beengedjük őt. Mikor tud átsegíteni bennünket az Úr azokon az elesettségeinkben, vagy nehézségeinken, hogyha engedjük, hogy belépjen az életünkben. És én azt látom, hogy ebben van minden. Minden bátorítás, ami az advent üzenetéről szól, hogy de az Úr velem van. Ő be akar lépni az életembe. És lehet, hogy sokszor úgy érzem, hogy minden hiába valóság, és minden a léleknek a gyötrelme, és minden, amiért küzdöttem, az szinte semmivé válik. Addig, amíg nem engedem be az Urat az életembe. És erről szól Dávid az ő Zsoltárával, hogy gondolkozzatok, emlékezzetek meg, hogy ki az a király, aki be akar lépni az életemben? Ki az, akinek meg kell nyitnom az életemet, a szívemet, a kapumat? Az a király, aki teremtette az eget és a földet. Az a király, aki a mindenségnek a királya. Kicsoda? Azt mondja, kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr. Az erős és hadakozó Úr. Kicsoda ez a dicsőség királya? a seregek ura, ő a dicsőség királya. Engedjük be az életünkbe. És Isten átsegít bennünket ezeken a nehéz időszakokon. A tanítványok, akik átélték Isten erejét az életükben, azok tapasztalták meg, hogy Isten átsegítette őket minden nehézségen. Nem csak azt élték át, hogy pünköskor milyen csoda történt az ő életükben, hanem tovább segítette őket Isten. Most nemrég a Bibliai iskolában a tanítványoknak az életét vettük végig, vagyis hát őróluk beszéltünk, hogy kik is voltak a tanítványok, és aztán tényleg olyan megdöbbentő volt látni azt, hogy mindegyik tanítvány mártír halált halt. Hogy mindegyik valami fájdalmas véget ért az életük. És úgy elgondolkodik az ember, hogy de akkor miért? Vagy egyáltalán mi segítette őket át? Hisz olyan szép addig eljutni a Cselekedetek könyvében, amikor azt látjuk, hogy ott van pünkösd, amikor nagy csodákat éltek át, és még volt egy kis időszak, amikor annyi áldásban is volt részük, mondhatjuk azt, hogy hát igen, megadja az Úr a gyümölcsöket, láthatjuk. És aztán mindegyik élete utána, ugyanúgy, mint Pál apostolnak, a hagyomány szerint olyan vége lett, ami fájdalmas. Megérte? Hogy tudott megmaradni? Hogy maradhatott meg Pál apostol? Hogyan tudott megmaradni az Úr mellett? Úgy, hogy Isten mellé állt. És Jeremiás, aki azt mondja, hogy Uram, rászedtél és rászedettem, a következő pillanatban mégis erőt merít, és azt mondja, hogy mint égő tűz volna a lelkemben, az én csontjaimban. Beengedte Isten az életébe, megnyitotta a kapukat, és Isten az ő erejével átsegítette őt ezeken a próbákon. Mi az, ami erőt adott Mózesnek? Akkor, amikor mindenről lemondott, és amikor Isten azt mondja neki, hogy Mózes, én eltörlöm ezt a népet, és téged nagy néppé teszlek. Ó, micsoda kecsegtető ajánlat. És azt mondja Mózes, hogy nem Uram, engem törölj el, és a népemet pedig vidd tovább. Mint Jónás. Miben bízott még tulajdonképpen Mózes? Azt mondhatta volna, Uram, igazad van. Én már annyiszor megtapasztaltam, hogy hiába való dolog ez az egész. Végigmentem a pusztán. Én láttam azt, hogy tényleg hiába valóság ezzel a dologgal tovább foglalkozni. És mégis mit látunk, hogy Mózes azt mondja, hogy ne Uram, én bízom a te erődben. Én bízom a te hatalmadban. Ki az a király, aki be akar jönni az életemben, aki erőt tud adni, aki meg tudja cselekedni azt, ami számomra lehetetlennek tűnik emberileg. Köszönöm, Uram, hogy te hatalmas Isten vagy. És miben bízik? Nem abban, hogy én valahogy csak meggyőzöm ezt a népet, valahogy csak összehozom a dolgokat, most már nem adom fel, az erőmet összegyűjtöm, ha eddig eljutottunk, most már beviszem ezt a népet, nem. Hanem abban az Istenben bízott, aki ígéretet adott, aki képessé válik mindazt megcselekedni. Miért volt Mózes és Pál apostol is abban a bizonyosságban, hogy Istennek van hatalma? És miért volt képes arra, hogy akár a saját életét is feláldozza? Egyrészt az, hogy ők abban a bizonyosságban éltek, hogy az ő életük el van rejtve az Isten kegyelmében. hogy bármi történhet vele, Pál ki is mondja, hogy semmi nem választhat el engem Isten szeretetétből. És nekem ez elég, mert én így bízok az Úrban, én beengedtem az életemben, de úgy vágyom arra, hogy amit én átéltem, amit én megtapasztaltam, hogy Isten jelenlétét az életemben, az más is, az én népem, az én szeretteim, akiért teszek, ők is átéljék. Az a király, aki jön a mi életünkben, az a király, aki azt mondja, hogy nyissuk meg az ajtónkat, az a mi életünkben is munkálkodik. Erőt ad, bátorítást ad, bizonyosságot ad, hitet ad, az az Isten képes arra, hogy ne úgy lássuk az életünket, hogy minden hiába valóság, hanem lássuk azt, hogy amit az ige elénk állít ma, hogy úgy lesz az én beszédem is. Ahogy az eső, a hó leesik, és nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit megígért Isten. És jó szerencsés lesz. Ez a bizonyossága. Ez az, amiben bízik. Nem magában, hanem Isten erejében. És amikor Dávid azt mondja, hogy engedjétek be a kapukon, azért mondja ezt, hogy mi is engedjük be ezt az Istent, azt a hatalmas Istent az életünkben, aki nekünk is erőt ad, aki bennünket is átsegít azokon a holtpontokon, amikor úgy érezzük, hogy minden hiába valóság, amikor úgy érezzük, hogy felesleges a mi munkánk, amikor úgy érezzük, hogy nincs értelme annak, hogy tovább menjünk, mert nem látom a gyümölcsét, ő átsegít, de nem csak engem, hanem erőt ad ahhoz is, hogy bízzak azokban az ígéretekben, amit Isten adott. Lehet, hogy nem fogjuk meglátni. Így eszembe jutott, persze ez csak egy gondolat, és lehet, hogy ez csak egy fikció, amit én magamban kigondoltam, de úgy belegondoltam abba, hogy emlékezzünk csak a Latorra ott a kereszten. Nem tudom, hogy mit gondolt az édesanyja. Amikor látta azt a fiatalt, aki egy rossz útra tért, és talán ugyanúgy otthon szomorkodott, hogy volt nekem egy fiam, akiért mindent megtettem, akit olyan nagy szeretettel felneveltem, de tékozló lett. És amikor hallotta, talán fiadat elfogták, és most keresztre feszítik. Igen, talán magában úgy volt, hogy hát egy édesanyának, egy szülőnek a legnagyobb fájdalma, hogy én nem erre szültem, én nem ezt akartam neki. És olyan hiába valósággá tűnt, és talán mennyit imádkozott ezért a gyerekért, és senki nem tudta azt, hogy mi történt. Lehet, hogy akik az első sorban álltak, azok hallották, de hogy az Úr, amit elkezdett, az beteljesítette. Hogy talán nem volt hiába való az édesanyja imádsága, de bízott abban, hogy Isten megcselekszi. És ott a keresztfán, az utolsó pillanatban ez a Lator kimondta azt, hogy emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz, értem, amikor bemegyek az örökké valóságba. És azt mondja az Úr, még ma velem leszel. Igen, látszólag úgy tűnik, hogy minden hiába valóság. Látszólag úgy tűnik, hogy nincs értelme. De van. Mert Isten megígérte, hogy velünk van. És nem fog visszatérni üresen az ő igéje. És ezzel a bizonyossággal menjünk tovább, és engedjük, hogy Isten átvigyen bennünket, átemeljen bennünket ezeken a holtpontokon, amikor úgy érezzük, Uram, minden hiába valóság. Amikor úgy érezzük, hogy Uram, ez már nem fog menni, nincs értelme tovább folytatni. De azért jött Jézus Krisztus ebbe a világba. Azért mondja Dávid, hogy nyissuk meg a kapunkat az erős és hatalmas király előtt, hogy ő bejöjjön az életünkbe, hogy ő átformáljon bennünket, hogy új reménységet adjon, és azt a bizonyosságot, hogy semmi sem hiába való az Úrban. Igen, amiképpen leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és a termővé, és termővé teszi azt, gyümölcsözővé, és magot át a magvetőnek, és kenyeret az éhezőknek, így lesz az én beszédem, amely a számból kimegy, hogy nem tér hozzá vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. Advent, első vasárnap, Ján, ez az üzenet legyen előttünk, hogy az a hatalmas király, aki jött, aki jelen akar lenni az életünkben, ezzel az erővel, ezzel a vigasztalással akar az én életembe belépni, és ha megnyitjuk a kaput, ha beengedjük a mi életünkbe, akkor átérjük azt, hogy a seregek ura, a dicsőség királya, az erős és hatalmas és hadakozó úr, ami életünk részévé válik, és átsegít bennünket, és erőt ad, és gyümölcsözővé teszi a mi életünket. Én azt kívánom, hogy ezt az urat várjuk. És gondoljunk erre az úrra, és ezt az urat kívánjuk az advent idejében, és ezt az urat fogadjuk be a mi életünkbe, és átsegít bennünket, és győzelmessé teszi az mi életünket. És lehet, hogy nem minden pillanatban látjuk ezt, de a győzelem az övé, és a dicsőség is az övé. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.